Köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a szerkesztő Farkas Dávid. Az ötkarika mai adásában részletesen szó lesz a sztáratléta Christian Coleman 2 évre szóló eltiltásáról és a múlt hétvégi budapesti judo Grand Slamről. Tartsanak velünk! A férfi 100 méteres síkfutás világbajnoka Christian Coleman mindenképpen fellebbez 2 éves eltiltás ellen, amelyet a dopping ellenőrzések elmulasztása miatt kapott. Ha a büntetés érvényben marad, akkor az amerikai sztár jövőre nem vehet részt a tokiói olimpián. Az ügyről Gyulai Mártont, az Európai és a Magyar Atlétikai Szövetség vezetőségi tagját kérdeztük.
Nehezen tudok bármelyik irányba is érvelni, úgyhogy ne kelljen a másik oldalt figyelembe vennem, és ne messziről fussunk neki. Nem lehet csak ezt az ügyet önállóan nézni. Meg kell nézni azt, hogy az AIU, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség úgymond által létrehozott antidoping szervezet, ez az Athletics Integrity Unit, mennyire keményen dolgozik most már évek óta, hogy betartassa a szabályokat. Az elmúlt pár hónapban, az elmúlt esztendőben leginkább attól volt hangos a sajtó, hogy rendre kenyai, más afrikai futókat tiltanak el, illetve az oroszokat, az ukránokat. És nagyon sokan azt mondták, hogy az AIU az erre hivatott, természetesen kivételezik mindenki mással. Olaj volt a tűzre, hogy alig két héttel ezelőtt látott napvilágot az a hír, hogy Salwa Egynazert, a női 400 világbajnokát pedig felmentették, annak ellenére, hogy neki nem 3, hanem 4 holléti problémája volt. 3 alkalommal nem találták a megfelelő helyen, és 1 alkalommal nem jól töltötte ki a hollétiét. És akkor azt mondták, hogy hát mindenkit kifürdetnek, mindenkit kimosdatnak. És most nem sokkal később pedig jött a hidegzuhany, hogy Christian Coleman pedig, aki ugye szerepályás világcsúcstartó is, és 100-on világbajnok, őt viszont nem az AIU tiltotta el, mert az fontos érteni, hogy az AIU már júniusban publikálta azt a döntését, hogy előzetesen felfüggeszti, hanem most az a fellebbíteli bizottsága a Nemzetközi Szövetségnek, akihez első körben fellebbezni lehetett. Minden bizonyal jön a második kör, ahol majd a Nemzetközi Sportdöntő Bírósághoz fognak menni Emmanuel Hudsonék, aki Christian Coleman menedzsere.
Mennyire határozhatja meg Christian Coleman esete a sportág presztízsét? A legrangosabb szám világbajnoki címvédőjéről van szó.
Én annak örülnék, hogyha az atlétikát bírálók, az atléta rajongók, azok szigorúan a tényeknél megmaradnának. Christian Coleman tudomásom szerint soha nem élt tiltott szerekkel, soha nem találtak az ő vizeletében vagy a vérében semmi olyat, ami meg nem engedett előnyhöz juttatta volna őt. Amit elkövetett, a doping vétség maga az az, hogy 12 hónapon belül 3 alkalommal nem lehetett őt megtalálni azon az előre leadott helyen, ahol kellett volna, hogy tartózkodjon, ahol a doping ellenőrök azért keresték volna fel, hogy ő mintát biztosítson. Ez is dopingvédség van, számos más fajtája is a dopingvédségnek. Ez miért fontos? Azért, mert bár vétkezett, de nem csalt, mulasztott. És az, hogy bebizonyítsák, hogy valakinek a szabályokat be kell tartania ugyanúgy, mint mindenki másnak, azt gondolom, az fontos. Én azt gondolom, hogy ez a sportág előnyét szolgálja. Ráadásul Christian Coleman elkövette azt a hibát, hogy amikor az előzetes felfüggesztés megszületett idén május-júniusban, akkor ahelyett, hogy azt mondta volna, hogy nagyon sajnálom, tényleg hibáztam, nézzük meg, hogy hogyan lehet ezt enyhíteni, vagy hogyan lehet kimagyarázni, úgymond neki állt feljebb. És ő még elkezdte azt magyarázni, hogy hát azért nem volt ott, mert elment karácsonyi bevásárlásra, alig 5 perce volt az otthonától, simán felhívhatta volna őt a dopping ellenőr, és akkor biztos tudott volna mintát produkálni. Nem látta be, hogy ő hibázott, nem ismerte el azt, hogy nem megfelelően járt el. És azt gondolom, hogy nagyon rossz üzenet lett volna a világ sportjának, hogyha a Nemzetközi Szövetség meghajol ezelőtt, és azt mondja, hogy hát rendben van, hát te vagy a világcsúcstartó, meg te vagy a világbajnok, oké, akkor neked szabad. Nem, nem szabad. Ha 22. májusában ő visszatér, akkor azért abban a versenysorozatban, ami a Nemzetközi Szövetség sajátja, és amit világbajnokságnak hívnak, és pont Coleman hazájában, az Egyesült Államokban, pont az ő támogatójának a hazai városában, hiszen ő a pipás cégnek az egyik legnagyobb emblematikus figurája, akkor ott ő visszatérhet, és az oregoni világbajnokságon már rajthoz állhat.
Egy sportoló pályafutásában azonban egy 2 éves eltiltás is óriási törés, anyagilag is, szakmailag is, még hogyha a kora alapján, ahogy ön is említette, jó esélye van visszatérni.
Az egyik év az már eltelt, azt ne felejtsük el. Májusban kezdődött az ő felfüggesztése idén, az idei szezon az lement, és ez egy nagyon pacska szezon volt, egy picit egy ilyen csonka. Nem nagyon lett volna neki lehetőség egyébként sem olyan nívós versenyeken, olyan pénzdíjakért harcolni, amikhez ő szokott. Világverseny az idén nem maradt ki neki, hiszen nem rendezték meg az olimpiát. Mostani tudásom szerint valószínűleg a jövő évi olimpiáról lecsúszik. egy szezont pihen. Ez a reális törés, úgymond az ő karrierjében. Minden szervezetnek, minden testnek szüksége van arra, hogy néha feltöltődjön. Coleman még fiatal, neki talán ez kevésbé időszerű, mint az idősebb riválisainak, de hogyha szigorúan nézzük a tényeket, akkor mondom, ez egy tulajdonképpen egy egyéves eltiltás, amiről beszélünk.
Egyébként az elmúlt 7-8 hónap tanulságai, tapasztalatai alapján a világ atlétika sportja hogyan kezeli a járvány elleni védekezés kiemelt nehézségeit?
Nagyon sok különböző fajtája van, és volt annak, hogy miként lehet ezt kezelni, és talán Lord Sebastian Coe, a Nemzetközi Szövetség elnöke mondta jól, hogy a sport tudja kezelni a járványt. Létre lehet hozni azokat a buborékokat, amiket látunk nem csak világszerte, de akár itt Budapesten is most már. És a megfelelő szabályozással igenis lehet versenyt rendezni, igenis lehet edzést tartani. Voltak olyan versenyrendezők, akik megpróbáltak az atlétikának egy teljesen új fajtáját létrehozni, olyan versenyeket rendezni, ahol különböző pályákat, akár különböző kontinenseken osztottak ki versenyzőknek, és akkor az internet segítségével futottak egymás ellen, vagy ugrottak, vagy dobtak. Azt gondolom, hogy ez látványosnak nagyon látványos, de ez nem igazi atlétika, ez inkább egy cirkuszi mulatsághoz hasonlítható, de hogyha nincsen más a lehetőség, akkor ez is jobb a semminél. És voltak azok a versenyek, akik pedig a legjobb tudások szerint, de a szabályok betartásával igenis megrendezték a viadalokat, és ott kiváló eredmények születtek. Ne felejtsük el azt, hogy azért 10.000 és 5.000 méteren is világsúly született, volt utcai futóvilágbajnokság. Szerintem az atlétika az talán az egyik olyan egyéni sportág, nagyon kevés közül, aki szerintem sikeresen vészelte át az idei esztendőben a koronavírus, és bízunk benne, hogy az jövőre ez meg fog mutatkozni mind az eredményekben, mind a sportág népszerűségében.
Gyulai Mártont az Európai és a Magyar Atlétikai Szövetség vezetőségi tagját hallották. A Magyar Szövetség elnöke Gyulai Miklós szerint itthon a versenyzők hozzászoktak a dopping ellenőrzésekhez kötődő szabályokhoz, és nem számít a Coleman ügyhöz hasonló problémákra.
Ha általánosságban kell mondanom, akkor azt gondolom, hogy nem lehet panasz, megértették a helyzetnek a lényegét, megértették a szabályokat, és megértették azt, hogy ez rendkívül fontos. Ennek több szempontból is van jelentősége, hiszen amikor kijön esetleg egy olyan hír, hogy valakit el kell tiltani 2 évre, és nem azért, mert elkapták, tehát testiesen mondva elkapták tiltott szer használatáért, hanem azért, mert nem felelt meg a doping szabályzóknak, az egész doping szabályzóknak, politív és a politív nyilvántartás töltése, a megjelölt helyen van-e, amit ugye leadott a doping ellenőröknek, akkor azt az elején még elmondják, de utána nem. És a nap végén egy doping eltiltás szerepel a neve mellett. Egy teljesen értelmetlen és egy olyan hibából adódóan, ami tényleg csak odafigyelés kérdése. Tehát erre szépen az elmúlt időszakban azért volt lehetőség ráállni. Ugye voltak nekünk ilyen problémáink, amiket még időben tudtuk kezelni, hiszen hál' Istennek van olyan lehetőség, hogy nem azonnal tiltják el a versenyzőt, hanem azért ennek is megvan a szabályzója. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezzel a résszel nincs különösebb probléma, ráadásul a szövetségen belül külön munkatárs foglalkozik azzal, hogy ezek a holléti nyilvántartások ezek megfelelő módon, megfelelő időben, tehát a határidőn belül legyenek kitöltve. És én azt gondolom, és kicsit le is kopogom most itt az államon, hogy ezzel most nem is lesz különösebb probléma.
Mennyire nehéz egyébként a sportolóknak ennyi szabálynak megfelelni? Minden nap 1 órát kell megjelölni megadott helyszínnel.
Hát nyilván nem könnyíti meg az életüket, de azért azt gondolom, hogy az évek során most már ki lehetett alakítani azt rendszert, amiben ők tudnak működni. Nyilvánvalóan, amikor a felkészülési időszak megy, vagy a versenyidőszak megy, akkor talán egy picit könnyebb ezt a dolgot kezelni, hiszen edzéseket el kell végezni, azt azért általában az atléták szeretik nem különböző helyszíneken, hanem egy adott helyszínen, saját otthonukban, most úgy értem, hogy létesítmény szinten saját otthonukban, tehát az egyesületeknél megcsinálni, tehát elvégezni. Amikor pihenő időszak van, akkor még figyelni kell, és akkor úgy kell kalkulálni, ami azt gondolom, hogy ha valaki komolyan veszi, tehát ha valaki profi, akkor ezt figyeli, és ezzel kalkulál, és úgy szervezi a nyaralását, esetlegesen úgy szervezi a szabadidő eltöltését, hogy ezt is figyelembe veszi, mert különben ebből probléma lehet. Úgyhogy nem könnyű, de a profi, mai profi sportolói világhoz, vagy a profi sport világához, talán így pontosabb a kifejezés, ez hozzátartozik.
És ezek szerint a többség meg is szokta.
Hát igen, én azt gondolom, hogy a többség meg is szokta. Nyilvánvalóan ágálnak ellen, és nyilvánvalóan vannak olyanok, akik ezt a dolgot fölöslegesnek tartják, még egy kicsit a szabadságjogok megsértésének is, ami szerintem egy kicsit túlzó. Én nem gondolom, hogy ilyen mélységig ebbe bele kell menni. Ha valaki profi sportra adja a fejét, akkor ezek a szabályok most már világosak, és ezeknek a szabályoknak meg kell felelni.
Gyulai Miklóst, a Magyar Atlétikai Szövetség elnökét hallották. Ütkarika. Néhány hete egyesületet váltott Kozma Dominik. A világbajnoki bronzérmes úszó a BVSC-ből a két éve megalakult magánklubhoz, a Stamina testgyakorlók köréhez igazolt. Kozma Dominik az Inforádiónak kiemelte, hogy új kihívásokra volt szüksége. A riporter Dzsubák Tamás.
Én úgy éreztem, hogy egy kicsit kezdtem belefásolni abba a munkába, amit ugye évről évre folyamatosan csinálok, úgyhogy mindenképp akartam valami újítást, valami különlegesebbet csinálni, és így jött a Stamina, és így jött Szilágyi Zoli és Kovács László. Szilágyi Zolival ugye elég régóta barátok vagyunk, úgyhogy igazából évek óta, majdnem 10 éve lassan elég sokat, majdnem tényleg ilyen heti, két heti rendszerességgel órákat vagyunk képesek beszélgetni az úszásról, és arról, hogy mit kéne, hogy kellett volna. Na, mit hibáztam, miben lehetne javítani, nem csak akár az enyémről, hanem akár az ő lányairól, vagy ugye unblock magáról, csak az úszásról. Aztán hát ebből kiindulva ugye úgy gondoltam, hogy tudunk olyan technikai trükköket akár belecsempészni az úszásomba, ami előre tud vinni, és tud még egy kicsit hozzátenni ahhoz, amit én már tudok.
Mit tud a Staminárról?
Megmondom őszintén, egy klub. Tehát, hogy szerintem nekem nem is nagyon kell ennél többet tudnom semmiről. Én egy úszó vagyok, egy elnök, van egy klub, akik hozzásegítenek ahhoz, hogy úszhassak és jó eredményeket érek el. Igazából én ennyit. Az, hogy önöknek mit kell tudni a Stamináról, az már egy más kérdés, mert az meg majd ki fog derülni.
Ugye Szilágyi Zoltán mellett Kovács László is irányítja az edzéseit. Mennyire ismeri őt?
Vele is 1000 éves baráti viszonyunk van, megmondom őszintén, hogy azért több mint 20 éve lassan az úszásban vagyok, így 30 évesen is, úgyhogy ebben az élsport részében főleg azért kevés ember van már, akit én nem ismernék, akár úszó, akár edző, akár úszószövetségi dolgozó, úgyhogy ilyen szinten azért az egész úszótársadalmat ismerem, és nem tudnának újat mondani. Lacikáról azért nagyon tudni kell, hogy borzalmasan pozitív ember, és elég jó humora van, úgyhogy ha valami, akkor ez biztos plusz motivációt fog adni az edzéseken, és hozzásegít ahhoz, hogy ne fásuljál bele abba a mindennapi munkába, mert azért mégiscsak egy monoton sportról beszélünk. Kell, hogy valami kimozgasson, és erre az ő humora, az ő fricskái, azok nagyon alkalmasak.
Milyen eddig a közös munka?
Borzalmasan fárasztó, tehát hogy azt hiszem, hogy ezt is vállaltuk, és ezt is szerettük volna, úgyhogy hát elég sok változtatás van, elég sokat próbálunk meg rámenni arra, hogy most már végre ne az úszással foglalkozzak, mint gyorsúszó, mert igazából most mondjuk őszintén úszni már tudok. Tehát nem azt kell így hallgasson 30 évesen megtanítani, hanem azt a rengeteg technikai elemet a fordulóktól a rajtukon kereszt, amiken egyszerűen még mindig elmegy mellettem a világ. Magában az úszás sebessége azért az eléggé tud jutni a világban. Se a fordulóim, se még talán a rajtom az, ami még úgy elviselhető, de hát a fordulóim és a delfinem az közel katasztrofális, úgyhogy most ezen dolgozunk, ezerrel.
Mennyiben lesz más a munka, hogy csiszolni tudjanak ezeken a technikai dolgokon?
Nem feltétlen az a lényeg, hogy fordulj gyorsabban, tehát itt azért ez egy hosszú folyamat, mire én tényleg gyorsabban tudok fordulni, és egy olyan mozgássort, egy olyan egymásra épülő mozgást meg tudok csinálni, ami tényleg előrébb visz, mert ugye itt azért az izmokat egyesével föl kell arra készíteni, ami egy komolyabb 200 gyors utolsó fordulójánál fog elérkezni, mert az első azt hiszem, hogy senkinek nem okoz problémát, mindig az utolsó forduló az, ahol ha megcsinálsz mondjuk egy 10, sőt 10-et, egy 6-8 delfint, akkor ott borzalmasan nagyot tudsz robbantani. Úgyhogy hát igen, a konditerem rengeteg instabil és kifejezetten olyan edzés, mint szárazföldön, mint vízben, apró gyakorlatok, ami nem feltétlen arról szólnak, hogy én most kilométereket ússzak, és hogy róljam a hosszokat, hanem tényleg ilyen apró technikai elemek, ami mondjuk csak falnál történik egy 10 percig, csak konditeremben mondjuk egy-egy edzés, csak arról szól, hogy azokat az izmokat egyesével, aztán utána egyszerre is megmozgassuk, amelyik a fordulóhoz szükséges.
Mennyire van személyre szabva az edzés munkája?
Teljes mértékben, hála a jó Istennek. Teljes mértékben, mind a szárazföldi, mind a vízi.
Hogy megy az úszás?
Hát nem mondom, őszintén itt a váltásnál azért kihagytam egy másfél hetet ugye a vízi munkából, úgyhogy azt hitt, hogy ennél több idő fog ehhez kelleni, és azért meg úgy mondom, ez a 7-8 hetes karantén, ami még az elején minket elkapott, ott azért eléggé felszaladtak rám a kilók. Azt hittem, hogy ez jóval nehezebb lesz, de egyrészt 25-ös medencébe úszuk több, mint a fele edzéseinket, ami nagyon sokat segít, és most azt tudom mondani, hogy az első hét az úgy nehézkes volt, a második hét, ez a hét, ez viszont már nagyon jól megy.
Hol vannak az edzések?
Jelen pillanatban, ugye mivel az ISL elfoglalja a Duna arénát, és ugye ott úsznak, meg ott versenyeznek most egy 6 hétig, így mi most Tüskeúszodában úszunk. reggel délután, mellette a tüskében, illetve hát ott a jéghoki teremnél, ott pedig kondizunk, úgyhogy igazából a feltételek itt is ugyanolyan jók.
Tavaly még ön is indult az ISL úszósorozatban, idén miért nem?
Hát ez igazából nem kifejezetten rajtunk múlik. Tavaly ugye eléggé rossz formában voltunk, illetve hát ugye ez tavaly kezdődött ez az egész versenysorozat, úgyhogy nem is igazán tudtunk, hogy mire kell készülni. Idén egyrészt most nem is hívtak, ugye ez minden évben elméletileg újra alakul, a klubok válogatnak, egyre több klub lesz, egyre nagyobb volumenű lesz ez az egész dolog. Így igazából, megmondom őszintén, hogyha hívtak volna, se biztos, hogy elmentem volna, ugye most a feleségem terhes, aztán így január elejére van kiírva, és azért ilyen szép nagy pocakkal itt már az utolsó trimesterben 6-8 hétre nem igazán hagytam volna itthon egyedül. Főleg úgy, hogy amikor ez az egész még annó elindult, akkor ugye Ausztráliába tették volna hát ezt a 6-8 hetes edzőtábort. Ez egy elég fura összhang. Majd jövőre most már erre is fölkészülünk, aztán ott majd remélem, hogy akkor beválogatnak, meghívnak, és akkor ott is robbanthatunk, úgyhogy így tudjuk úszni az egész évet.
Mennyire érhet be a közös munka a jövő évi olimpiáig?
Az olimpiáig biztosan. Igazából azon szoktunk beszélgetni, hogy én már egy kicsit gyorsabban is haladnék, ők mindig egy kicsit visszanyugtatnak, illetve megpróbálnak lenyugtatni, hogy nem futunk versenyt sehol senkivel. Az olimpiára készülünk, szerencsére megvan a szintünk, ami azért egy elég erős A-szint is. Nem nagyon tudom elképzelni, hogy kettő ember is még rajtam kívül meg tudná úszni Magyarországon, úgyhogy mondhatni azért még talán a biztosabb A-szintesek közé tartozom. Így azért van egy nagyobb könnyebbség, hogy én csak az olimpiára tudjak összpontosítani. Igazából hát emellett ugye szeretnék azért jövőre, ha jól tudom, az EB is meg lesz rendezve itthon, úgy EB-n is szeretnék jól úszni. Én szeretném, hogy minél előbb meg tudjam mutatni, de ugye ehhez azért tényleg össze kell állni ennek az egésznek, a súlyomnak is. Ugye pont ezek a technikai elemek, amiről beszélek, azért ezeknek egy hosszabb átfutási idő, mire berögzül a fejembe, vagy berögzül a testembe olyan szintre, hogy automatikusan tudjam elővenni egy-egy versenyen. Addig meg még az is benne van esetleg, hogy akár technika romboló hatása is lehet ugye egy átmeneti időszakban, mert ugye pont egy kicsit már nem arra koncentrálok, ami belém van rögzülve, át akarom írni, úgymond fölülírni ezt a programot, de közben még azért nem teljesen perfekt az a program, amit behelyeznék, úgyhogy itt azért még biztos lesznek átmeneti időszakok, hát kíváncsian várom, úgyhogy meglátjuk.
Kozma Dominik, a Stamina világbajnoki bronzérmes úszója beszélt klubváltásáról és a következő időszak céljairól. A múlt hétvégén új országos csúccsal nyerte meg a férfiak 10 kilométeres versenyét Kalmár Ákos a debreceni hosszú távú medencés úszó országos bajnokságon. A 20 éves versenyző 5 kilométeren is nyerni tudott. Az Inforádiónak ugyanakkor jelezte, hogy érdemben továbbra sem számol a nyílt vízi versenyekkel. A riporter Zsubák Tamás.
Mennyire lepte meg önmagát?
Eléggé, mivel azért nem kevéssel dölt meg az országos csúcs, 1 perc és 20 másodperc, azt hiszem, a körül. Azért mielőtt mentünk a versenyre, már számolgattuk Kristóffal, hogy az OC-hez milyen százakat kell úszni, milyen utazót, akkor nem nagyon hittem el, hogy ezt így meg lehet valósítani. Aztán miközben úsztam, azért éreztem, hogy ez a körül van, hogy ez jó. Amiket úszom, elég egyenletes, és végül bőven jobbat úsztam, mint ahogy számoltuk.
Mikor érezte azt a verseny közben, hogy akár az egyéni rekordját is meg tudja dönteni?
Hát igazából beugrottam, és végig jól esett az úszás. Az első 1000-nél úgy gondoltam, hogy ez azért a végén ez visszaüthet, ez az erőskezés, de aztán folyamatosan jött még 1000, aztán még 1, és éreztem, hogy ezt így tudom tartani, és igazából nem volt holt pont sehol.
Előzetesen mi volt a taktikája?
Egy egyenletes úszás végig. Második, inkább az utolsó 2000-ben próbáltam egy erősebb tempót úszni, ami azért a részidőkön nem látszik annyira, mivel addigra már fáradt volt, de ez inkább kihozta úgy, hogy viszonylag egyenletes volt az úszás.
Másnap 5 kilométeren is győzni tudott. Mennyire ugrott fáradtan a medencébe?
Az egy teljesen más úszás volt. Ugye korán is úsztuk, reggel 9-kor volt a rajt. Az nem volt olyan jó leső úszás, mint a 10-es. Elég fáradtam, a technikám se volt hasonló, de azért végigúsztuk, és versenyeztünk ott is egy jót.
Hiányzott már a versenyzés?
Igen, éppen itt volt az ideje. Kellett ez az augusztus vége óta tartó felkészülésnek ez most egy egész jó állomása volt.
Összességében hogyan értékelni a debreceni versenyt?
a 10 kilométerre azzal nagyon meg vagyok elégedve. Hát az 5-ön azért lehetett volna erősebben úszni, de most ennyi volt ebben, és hát majd ezen kell javítani, hogy egy pihenő nap után azért meg tudjam csinálni az 5 kilométert is.
Mennyire tervez egyébként a nyílt vízi úszással?
Én nem számolok azzal nyílt vízi versenyekkel, ezt majd még az edzőmön is meg kell beszélni, de inkább fókuszálnék a medencében az 1500-ra, valamint a 800-ra.
Az edzője ugye Szokolai László, ő ezek szerint támogatná azt, hogy a nyílt vízi úszásban is megméretesse magát?
Volt róla szó, hogy ilyen kiegészítőként, de még nem teljesen beszéltük át, és még nem tiszta.
A hétvégi versenyek után kapott pihenőt?
Hétfő délután kezdtünk, de egy ilyen átvezető hetünk van. A méterszám az ugyanúgy megvan edzéseken, csak a pulzusszám és a sebesség az egy picit lassabb, és picit lehet pihenni.
Hol folytatják a felkészülést?
Ugyanúgy Balatonfűszön készülünk, majd jövőre évelején elvileg lesznek edzőtáborok, de az még nem teljesen tiszta, hogy hol és mikor.
December elején lesz majd Kaposváron az országos úszóbajnokság, ott elindul?
Igen, arra készülünk innentől, az lesz az évnek a lezáró versenye.
Milyen számokban indul majd?
Ugye a főszámom 1500 és 800 gyors, valamint a 400 gyorsan is el szoktam indulni. 200 pillangón és 2 gyorsan, de talán még 400 vegyesen is.
1500 gyorsan mire készül?
A döntője az délelőtt van, igazodva a jövő évi olimpiának a menetrendjéhez, ezért talán nehezebb lesz jó időt úszni, de próbálom nem így felfogni és odaállni teljes erőbedobásra. Jó lenne megjavítani a nyári egyéni csúcsomat, ezt mondanám, hogy új egyéni csúcsot elérni.
Kalmár Ákost, a Balatonúszóklub versenyzőjét hallották.
Ötkarika.
Az 57 kilós Karakas Hedvig és a 63 kilós Oszbász Szofi révén két bronzéremmel zárta a magyar válogatott a budapesti cselgás grenzlemet. A sportákban a járvány kezdete óta ez volt az első nemzetközi verseny, hangsúlyozta az Inforádiónak a magyar női válogatott szövetségi kapitánya. Kalapos Mihály kérdezte Toncs Pétert.
Előzetesen kicsit olyan érzése volt az embernek, hogy fejest úrunk az ismeretlenbe, ami így is volt, hiszen se az új lebonyolítási rendszert nem tesztelték, még nem ismertük, illetve 8 hónapja nem vettünk részt versenyen, semmilyen formában. Edzőtáborokban sem nagyon, tehát nem nagyon tudtuk lemérni a versenyzőink, hol állnak. Hát izgatottan vártuk, hogy mi fog történni. Szerencsére jól jöttünk ki a dologból, és főleg a női vonalon, ugye az a két érem azért magáért beszél. A Karakas Hedvig 57 kilóba, Oszbász Szofi 63 kilóba.
Mit jelent ez az új lebonyolítási rendszer?
Csú, hát két negatív teszttel kell érkezni, a hotelben rögtön tesztelnek, elzárnak, amíg meg nincs az eredmény. A mérlegelés napján még egy teszt van, hogy biztosan úgy menjen a versenyző fel a szőnyegre, hogy negatív. Tehát 4 negatív teszt a versenyig. Buborékrendszer van, csak a hotel és a szállás között lehet közlekedni. Nagyon szigorúan ellenőrzik, nyilván mindenhol kézfertőtlenítés, testhőmérés van. Kinn a versenyen is nem lehet néző, a versenyzők maszkba kell, hogy legyenek, a bemelegítő terembe is próbálják ritkítani az embereket, tehát tényleg csak akinek dolga van, az mehet be. Szóval egy kicsit ilyen steril környezetben zajlott a történet, de nem volt zavaró, jól megcsinálták.
És ezek az eredmények jobbak voltak, mint amire számított?
Nem számítottam semmire, csak kíváncsi voltam, hogy mi lesz. Tehát nyilván a versenyzők, az országok versenyzők, akik éppen azon nem versenyeztek, azok fölülhettek megfelelő távolságtartással a lelátóra. Tehát valamilyen hangulat azért volt, ugye sok magyar versenyző volt, ők azért szurkoltak, de hát nyilván, amit én látok ég és föld, amikor több ezer ember dobol és üvölt, amikor megy be a magyar versenyző, mint így, hogy egy szorványos kis taps, és akkor hajrá. Hédítén hallottam nyilatkozni ebben az ügyel kapcsolatban, hogy ő neki azért hiányzott, főleg az utolsó meccs után, amikor fölrobban a csarnok, hogy megvan az érem, most meg egy kis taps, föltette a kezét, de valami hiányzott, valami nem volt az igazi.
Mennyire kellett az elmúlt hónapokban a lelket tartani a versenyzőkben?
Nagyon. Az eleje, mivel irgalmatlan menetelésben voltunk, márciusban, amikor lezártak, majdnem nem jutalompihenőnek tekintette mindenki, utána tudtuk, hogy van bőven időnk, bele tudtunk kezdeni olyan munkák elvégzésébe, amire sokáig nem volt idő. Az is nagyon jó volt, de aztán, amikor elkezdődött volna a speciális munka, és kéne judózni, és kéne valamire készülni, akkor jött a kérdés, hogy de hát hova? És ott azért az nem volt könnyű. Szétesett egy kicsit a csapat, szétestek a gyerekek, éppen ezért, ha csak ez az egy verseny is lesz megrendezve, bár úgy tudom, hogy most azért olyan erőködnek, hogy legyen. Még akkor is ez egy nagyon jó időbe jött verseny volt, és így, hogy jól is jöttünk ki belőle, ez muníciót ad az olimpiáig mindenképpen. Egyelőre ezt látjuk, hogy egy hónap múlva Erbi van, aztán erre készülünk, reméljük, hogy meg is lesz tartva.
Az, hogy jövőre Budapest rendezheti a világbajnokságot nagyjából egy hónappal az olimpia előtt, az mennyire jó hír? Gondolok arra, hogy azért sok sportágban panaszkodnak, hogy nem lehet rövid időn belül kétszer is csúcsformába kerülni.
Az, hogy világbajnokságban 6 héttel az olimpia előtt, hát a számomra egy szakmai nonsense, tehát teljes mértékben egyetértek azzal, hogy ott ilyen rövid időn belül két versenyre csúcsformát időzíteni nem lehet. Ettől függetlenül nagyon sok kvalifikációs pontot ad, tehát el kell rajta indulni, mert az erőviszonyok nagyon gyorsan tudnak változni, már a kvalifikációs során. De emellett legalább egy jó hír, hogy Magyarországon lesz itt azért a versenyzőknek ez sokat jelent.
A csúcsformát az természetesen az olimpiára időzítik.
Nyilván csak itt az van mondjuk problémás helyzetben, akinek a világbajnokságon múlik a kijutása. De annak oda kell időzíteni a csúcsformát, hogy egyáltalán kijusson.
Toncs Pétert, a Magyar Női Judó válogatott szövetségi kapitányát hallották. Kalapos Mihály interjút készített a budapesti Grand Slamen bronzérmes Karakas Hedviggel is.
Sokkal jobb volt, mint amit elképzeltem. Nem is nagyon tudtam mit elképzelni olyan formában, hogy nem tudtam, hogy milyen állapotban leszek. A többiek, az ellenfelek milyen állapotban vannak. Ugye nagyon rég van ez a járványügyi helyzet, és nem tudtunk egymással találkozni, nem tudtuk felmérni, hogy én milyen állapotban vagyok, a többiek milyen állapotban vannak. Nem is tűztem ki magam elé semmilyen célt, egyedül azt, hogy tudjam hozni a súlyomat, és hogy a szőnyegem töltött perceket pedig élvezni tudjam, és ezt maximálisan meg tudtam valósítani. Nem voltam egyáltalán görcsös, nem éreztem azt, hogy a szőnyeg biztonságom nagyon elment volna, és ennek ugye az lett a gyümölcse, hogy harmadik lettem, úgyhogy a saját várakozásaimat, ami ilyen formában nem nagyon volt, de mégis úgy gondolom, hogy túlszárnyaltam.
Ezzel a világbajnoki bronzérmes holland versenyzővel már nem először találkozott, ugye?
Igen, ez volt az 5. összecsapásunk.
Elég jó a mérleg.
Igen, ő nekem fekszik nagyon. Tudom is, hogy mi az ellenszer ellene. Eddig mindig bevált, hál' Istennek most is bevált, most meg igazából még gyorsabban, tehát ugye egy 30 másodperces meccs volt, úgyhogy nagyon sima győzelem. Ez eddig úgy gondolom a legsimább győzelmem ellene.
Ez a karfeszítés egyébként a specialitása?
Mondhatjuk, igen, nagyon szeretem. Úgy gondolom, hogy jól is csinálom, nagyon sokszor nyerek vele meccset, úgyhogy fogalmazhatunk így is, igen.
Mennyire volt nehéz az elmúlt hónapokat megélni, hiszen gyakorlatilag így 8 hónap kimaradt a versenyzésből?
Volt már nekem ilyen kétszer is, hogy a térműtéteim miatt, sőt, bokaműtét miatt is, hogy ennyi kimaradt, úgyhogy nem volt ilyen szinten újdonság, annyi, hogy ez egy teljesen más szituáció volt. Hullámzó volt az elejét, talán jónak mondanám, mert egy nagyon nagy menetelésbe voltam benne, és egy kicsit jó volt fellélegezni. Ugye nem utazni, nem versenyezni, nem fogyasztani, tehát az eleje az mindenképpen pozitív volt. El tudtunk kezdeni egy olyan alapozást, amit már nagyon régóta a versenyek miatt és a táborok miatt nem tudtunk megcsinálni. Igazából utána volt egy kisebb holtpontnak mondanám, amikor ugye áttértünk volna speciális munkára a judóra, és megfogalmazódott az a kérdés, hogy akkor most hova készüljünk, mikorra készüljünk. Az egy kicsit úgy, azt mondom, nehezebb volt, de én belülről úgy éreztem, hogy én ebből pozitívan jöhetek ki, mert mentálisan nagyon sokat tudtam pihenni, és jól össze tudtam magam rakni, tehát én nem éreztem annak a negatív hatását, hogy nincs előttem cél, hiszen az olimpia azért az a szemem előtt lebegett, sőt, még úgy gondoltam, hogy jót is tesz a szervezetemnek és a fejemnek is, hogy egy kis friss levegőt tudok szívni.
Nem fordult meg egyszer sem a fejében, hogy abba hagyja.
Nem, semmiféleképpen nem fordult meg.
Most viszont a budapesti Grand Slam után, ha a hírek igazak, akkor rövidesen Európa-bajnokságot is rendeznek a sportágban, méghozzá Csehországban. Az most a következő cél?
Igen, az van tervbe, ugye a következő verseny az Európa-bajnokság. Hát bízom benne, hogy meg lesz rendezve, mert azért szerintem ez még borulhat. Nem tudom, hogy hogy alakul, meg szerintem senki nem tudja, hogy hogy alakul a helyzet, de bízom benne, hogy megrendezik. Igen, most a következő cél az, hogy egy Európa-bajnoki érmet még össze tudja kalapálni, de a legfontosabbnak azért én az olimpiát tartom, és az olimpiai felkészülést. Most ez lehet kicsit nagyképűen hangzik, de Európa-bajnoki érmem van. Nem mondom, hogy nem cél egy Európa-bajnoki érem, de mégis én most egy nagyobb célra gondolok.
Világbajnoki érme is van, ha már itt tartunk. Olimpiai érme ugye nincsen.
Igen.
milyen volt a buborékban élni ezen a budapesti Grand Slamen, illetve úgy is kérdezhetem, hogy az ember nincs-e frázban, hogy nehogy pozitív legyen a koronavírus teszten, miközben persze semmiféle tünetem nincs.
Nekünk hazaiaknak 2 teszten kellett átesni, úgyhogy megmondom őszintén, hogy volt bennem félsz, hogy esetleg ezen bukok el. Mivel nagyon megjött a versenykedvem, ezért izgultam is, hogy nehogy egy ilyen miatt ne tudjak versenyezni. A buborékban élni, hát igazából nem gondolom azt, hogy rossz volt, vagy hogy nagyon nagy nehézségeket állítottak elénk. A maszkviselés nem mondanám, hogy komfortos, főleg mikor az ember a szőnyegre megy föl, de hát minden ilyen intézkedés azért volt, hogy tudjuk újból versenyezni, és ez szerintem nagyobb cél volt, mint az, hogy ilyen kellemetlenségeket esetleg el kell viselnünk.
De maszkot csak addig kellett viselni, amíg nem kezdődött el a mérkőzés, ugye?
Igen, igen.
Az olimpia viszont még nagyon távol van, nem?
Hát én nem mondanám távolinak, ugye kevesebb, mint 1 év van hátra. Hát, hogyha azt nézzük, hogy elméletileg már vége lett volna, akkor távol, igen. De én úgy gondolom, hogy ez már belátható idő.
Hogyan lehet mégis készülni így, hiszen gyakorlatilag a járvány ugyanúgy dúl, és gondolom sokkal nehezebb ilyenkor edzőpartnereket is találni. Persze magyarokat lehet, de ugye külföldieket nehezebben.
Igen, ugye ez egy nagyon partnerigényes sportág, és azért nagyon hiányzott az, hogy az edzőtáborokban részt tudjunk venni, és hosszú távon szerintem nem is megoldható, hogy ne találkozzunk külföldi ellenfelekkel, és ugyanolyan szintű versenyzőkkel, mint amilyen szinten mi állunk. Hát én bízom abba, hogy hamarosan ilyen buborékos rendszerben és ilyen biztonságos körülmények között egyre több edzőtáborban is részt tudunk venni, és akkor az meg fogja könnyíteni a felkészülésünket, de valamilyen szinten pedig úgy is érzem, hogy ez mindenkire ugyanúgy negatív hatással van. Vannak biztos olyan országok, akik esetleg azért vannak előnybe, mert sokkal több olyan magas szintű gyúrósuk van, akikkel tudnak készülni, gondolok én például a japánokra vagy az oroszokra, hogy nekik azért kicsit könnyebb a helyzet, és házon belül is jobban meg tudják oldani, de én bízom abban, hogy hamarosan elindul majd az élet újból, és hogy ebben a buborékos rendszerben minél több edzőtábort fognak csinálni.
Jól gondolom, hogy már csak az olimpiáért csinálja? Tehát ez az, ami igazán motiválja még?
Ez a célom, igen. Nem mondanám, hogy azért csinálom, mert egyelőre még úgy érzem, hogy van bennem lehetőség, tudok még fejlődni, és úgy érzem, hogy nem jött még ki belőlem az az eredmény, ami bennem van, és bennem lehetne. Ezért dolgozok, hogy az még ki tudjon jönni. Bízom abba, hogy ez így is lesz. Mindemellett meg nagyon szeretem csinálni, úgyhogy életem része. Életem egyik legfontosabb része, úgyhogy nem mondanám azt, hogy csak az olimpiáért csinálom, de a fő célom az az olimpia.
Az, hogy az olimpia előtt 6 héttel Budapesten lesz egy világbajnokság, mennyire fér bele szakmailag a jövő évi programjába?
Hát én nagyon szerettem volna, hogy ne legyen, mert csúcsformát azt egyszer vagy kétszer lehet időzíteni egy évbe, plusz ugye ott van nálunk a fogyasztás is, úgyhogy nem gondolnám azt szerencsésnek, hogy felborulhatnak az erőviszonyok, vannak olyan emberek, akik kieshetnek, vannak olyanok, akik bekerülnek, hála Isten, én azért olyan biztos pozícióban vagyok, hogy nem gondolom, hogy egy világbajnokság annyira bezavarna a világranglistába, hogy én kiessek. De hát mindenképpen érdekes, hogy egy ekkora eseményt még 6 héttel az olimpia előttre betesznek. Alkalmazkodni kell mindenhez, mint például most ez a járványügyi helyzethez, és ebből kell kihozni a maximumot.
A pályafutása csúcsa egy olimpiai érem lenne?
Mindenképpen szerintem mindenkinek, minden sportoló életében az olimpiai érem a csúcs.
Eljátszik a gondolattal?
Persze, évek óta, sőt több évtizede. De ezzel is mindenki így van, aki élsportoló, és tényleg ilyen komoly szinten csinálja, az persze eljátszik a gondolattal, és az lenne a rossz, hogyha nem is játszom el vele, hiszen akkor teljesen nem is egy cél lenne, hanem egy álom, és azért a kettő között van különbség.
Karakas Hedviget, a Honvéd világbajnoki bronzérmes cságáncsozóját hallották.
Öt karika.
Nagyon várja a hétvégi párbajtőrvívó Magyar Kupa fordulót Muhari Eszter. A Honvéd sportolója beszélt az Inforádiónak Szász Kovács Emeséről és a versenymentes időszak kihívásairól is.
Mi a karanténban nem álltunk le az edzéssel, ezért már április-május óta egész nyáron át készültünk itt a versenyekre. Már volt 2 junior versenyünk, úgyhogy most már kezdtek belerázódni, illetve visszarázódni így a versenyekbe. Úgyhogy már nagyon várom, remélem, hogy sikeres volt a felkészülés.
Nem is nagyon pihent a nyáron?
Nem voltak annyira megterhelőek az edzéseink, próbáltuk inkább ezt a szinten fenntartást csinálni, de azért volt időnk ugye a pihenésre is, illetve heti rendszerességgel voltak az edzések, tehát úgy nem álltunk meg igazából.
Milyen eredményekre számít erre a hétvégére?
Hát én már nagyon várom ezt a hétvégét, és remélem, hogy minél előbb fogok végezni. Az edzéseken úgy éreztem, hogy jól ment a vívás, de hát, mint tudjuk, bármi megtörténhet egy ilyen vívóversenyen. Sok mindentől függ, hogy hogy fogok végezni, de természetesen szeretnék ott lenni az első négyben.
Korábban ugye elég hosszú volt a kiesés, egyrészt a karantén időszak miatt a tavasz első felében, másrészt a versenyszezon nagyon sokáig állt. Hogyan élte meg ezeket az időszakokat?
Ugye először, mikor kiderült, hogy most egy ideig nem lesznek versenyek, akkor nagyon szomorú voltam, de azóta már megértettem, hogy ez most mennyire fontos, hogy türelmesek legyünk, és már nagyon várom, hogy újra legyenek versenyek. Igazából már van egy terv, szerintem ez még egy nemzetközi terv, szerintem ez még nem fog megvalósulni, hiszen még semmiben sem vagyunk biztosak, de most már kijöttem ebből a kicsit szomorúbb részből, és most már nagyon várom.
Hogy érzi így a versenyek nélkül, mennyire tudott előre lépni?
Ez az időszak, így a versenymentes időszak, ez arra jó, hogy új dolgokat tanuljunk, és új dolgokat próbáljunk ki. Azáltal szerintem sok újdonságot tanultam most iskolázás közben is, amiket már edzéseken alkalmaztam, illetve a junior válogatókon, vagy magyar kupákon. Fizikailag pedig ugyanúgy, mint eddig úgy haladtunk. Az edzőtáborokban volt egy kis változás, most több edzőtábor volt, mint ugye verseny helyettesítők, szerintem ezt úgy kell felfogni, ahol ugye több volt a fizikai edzés, úgyhogy szerintem mindkettővel sikerült fejlődni.
Fejben hogyan tudja azt kezelni, hogy gyakorlatilag az olimpiai pótkvalifikáció vagy zónakvalifikációs versenyen indulásért egy olimpiai bajnokkal, Szász Kovács Emesével kell megküzdenie?
Ugye mi napi szinten találkozunk az edzéseken, és szerintem egyre jobb a kapcsolatunk, és a kezdeti feszültség után pedig most már egy tök jó viszony alakult ki közöttünk. Én ugye tőle nagyon sokat tudok tanulni, hiszen ő sokkal tapasztaltabb, és sokkal több év van ugye már a lábában, meg a pásson, ugye jobban ismeri az ellenfeleket, és én izgatottan várom, hogy mi lesz. És én nagyon készülök erre, de én szeretem ezeket a kisebb kihívásokat, úgyhogy jól áll vagyok most ebben a szituációban. De még nem voltam soha ezelőtt ilyen szituációban, és az összes információ, amit tudok, az ez, hogy minél jobban kell szerepelnünk a versenyeken. Az a lényeg, hogy mindenki a saját legjobbját tudja felmutatni. Gondolom, hogy ez lesz majd a döntő.
Aki pedig megkapja a lehetőséget, egy borzasztóan nehéz kiélezett verseny vár rá, hiszen csak a győztes juthat majd ki onnan a tokiói olimpiára. Erre külön már most kell készülni, vagy megvárja a végleges döntést és az addigi versenyeket?
Tavaly már ugye az volt, hogy április végén lesz megtartva ez a verseny, úgyhogy mi már akkor elkezdtünk igazából erre készülni, hogy ez mekkora teher, illetve hogy ott hogyan kell vívni, stb. Átnéztük, hogy hogyan kell felkészülni erre az egész szituációra. Most kevesebbet gondolkozok ezen, de természetesen sokszor eszembe jut, de próbálom nem stresszelni magamat ezzel, hogy na majd akkor ott milyen lesz, de természetesen készülünk erre, meg pszichológussal is, ugye ezt sokszor át szoktuk futni, úgyhogy fel vagyunk készülve mindenre.
2021 után csak 3 évet kell majd várni a következő olimpiára, a párizsi játékokra. A kora alapján az ön pályafutásába még jó néhány olimpia beleférhet, de hogy érzi, a csapat mikorra érhet össze úgy, hogy ebben a formában legyen esély a kiutásra?
Próbáljuk modernizálni kicsit a csapatot, az utánpótlást kicsit felhúzni, hogy egy szinten legyen a felnőtt mezőnnyel, és azáltal egy újabb, erősebb, illetve technikailag is, meg taktikailag is egy erősebb csapatot próbálunk összerakni. Természetesen ez ugye az edzőknek a dolga, de mivel én általában egy stabil ember vagyok a csapatban, így úgy látom, hogy egyre többen vagyunk az edzésnek, akik a csapatban való szereplésért hajtanak és küzdenek. Így jobban látom azt, hogy tényleg akarják, és hogyha bekerülnek ebbe a csapatba, akkor majd tudunk dolgozni egy közös célért. És remélem, hogy minél előbb tudjuk majd kipróbálni ezt egy versenyen, az új csapatot, illetve a régi új csapatot, vagy nem tudom még, hogy lesz a felállás, de bármilyen csapat is legyen, hogy remélem, minél előbb ki tudjuk próbálni magunkat.
Muhari Esztert, a Honvéd válogatott párbajtőrvívóját hallották. Töretlen a fejlődése a másfél évvel ezelőtti müncheni sportlövő világkupán légpuskában olimpiai kvótát szerző Mészáros Eszternek. A fiatal versenyző a múlt hétvégén új magyar csúcsot lőtt a Budapest bajnokságon. Edzőjével, Szucsák Lászlóval először az elmúlt hónapok munkájáról beszéltünk.
Nagyon jól tudtuk kihasználni. Az, hogy nem volt verseny, az elég nagy baj, mert a versenyt azt mindig szokni kell meg fenntartani, de edzést tényleg a 1-2 hét szünet kivételével nagyon kiválóan tudtuk megcsinálni, és mint hogy nem volt verseny kényszer, ezért technikailag nagyon jól tudtunk építkezni.
Fizikailag mennyit sikerült előrelépni?
Azt nem olyan nagyon, mert ugye maga is volt beteg, aztán utána egy ideig nem lehetett fizikai edzést csinálni. Van előrelépni való.
A betegség az azt jelenti, hogy koronavírusos?
Igen, igen. Ezért a felnőtt bajnokságot ki is hagyta, pont akkor jött a betegség.
Hány hétre kellett leállni?
Hát ez körülbelül 2 hét volt.
Ilyenkor mire van lehetőség? Számítógépes szimulációkat végezni esetleg, vagy mentális felkészülésre kihegyezni azt az időszakot?
Nem. Gyakorlatilag ezt pihenéssel telt el. Nem is volt baj, mert előtte elég sokat edzettünk. Gyakorlatilag ezt pihenéssel telt el.
Hogyan néz ki a következő időszak? Mennyit látnak előre a tokiói olimpiáig?
Nagyon nehéz megmondani. Azért nehéz, mert ugye lemondták most a szlovákiai versenyt, a következő verseny, ami a magyar nemzetközi verseny, reméljük, hogy meg lesz tartva, külföldi verseny. Nem is nagyon szerepelnek a naptárunkban, mert majdnem biztos, hogy le fogják mondani. Vannak egy csomó verseny a naptárban, de hát teljesen bizonytalan. Mi sem nagyon akarnánk most külföldre venni, amíg nem javul a helyzet. Talán már januárban, meg februárban lesz valami lehetőség. Nagyon nem baj, nem nagy öröm, hazai versenyek legyenek jók, az is sokat pótol.
Azt tudjuk Mészáros Eszterről, hogy fantasztikus tehetség, nem véletlenül szerezte meg az olimpiai kvótát Tokióra ilyen fiatalon, de tanítványként hogyan képzeljük el a mindennapi munkában, milyen a hozzáállása, milyen a közös együttműködésük?
Kiváló, ő nagyon pontosan tudja, hogy mire készül, nagyon könnyen veszi az edzéseket, csinálja rendesen. Náluk az a lényeg, hogy milyen figyelem szinttel tudják a versenyzők az edzést megcsinálni, és ebben jó.
Szucsák László sportlövőedzőt, Mészáros Eszter mesterét hallották. Már a véget ért az öt karika. Friss műsorral legközelebb jövő pénteken este, nem sokkal 7:30 után várjuk Önöket. Magazinunk korábbi adásait megtalálják az Inforádió honlapján, a www.infostart.hu oldalon. Kollégáim Kalapos Mihály és Dzsubák Tamás nevében is köszönöm figyelmüket, én Farkas Dávid vagyok, a viszonthallásra.